Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvégek küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Odakint, legalábbis itt Marosvásárhelyen egész tavaszias a hangulat, tehát a kikelet érkezése kapcsán reménnyel telik el az ember környezetek közérzete, főleg az elmúlt hosszú időszak szürkesége után. Valamelyest ez a hangulat jellemzi a mai napra kész műsort is, ugyanis félretéve a közéleti és politikai botrány híreknek a sorjázását, ma ünnepelünk. És azért ünnepelünk, mert egy olyan jeles vendégem van itt a mai műsorban, aki nagyon aktív, rengeteg elismerést tudhat magáénak, és a 2018-as esztendőt is újabb elismerések begyűjtésével zárta. Tisztelettel köszöntöm a stúdiónkban dr. Kolozsvári Zoltán mérnököt, címzetes egyetemi tanárt, feltalálót. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt az ünneplésre rátérnénk, egy kicsit engedje meg, hogy visszatekintsünk az életpályájára, mert olvasgatván az önne megjelent cikkeket több érdekességre is rábukkantam. Kezdjük talán azzal, hogy mitől választotta a mérnöki pályát, mégpedig egy olyan városban folytatta tanulmányait, Bukarestben, a fővárosban, és úgy ment oda a bolyai középiskola elvégzése után, hogy nem is tudott románul.
Ez így van.
Miért Bukarest, és miért mérnöki pálya, amikor a családban nem volt erre hagyomány?
Igen, hát ez tényleg így van, de nagyon könnyen tudok válaszolni, lévén, hogy mióta az eszemet tudom, azt hiszem 6 éves gyerekkoromtól mindig az volt az ideálom, hogy mérnök leszek. Valószínűleg ez apámnak volt a befolyása. Olyan játékokat csinált, és úgy foglalkozott velünk, hogy bizonyos foki szinten mondjuk automatikusan efelé orientálódtam, de tényleg egész életemben mindig az volt a vágyom, hogy mérnök legyek. Na most az, hogy miért Bukarest? Hát ez már egy kicsit komplikáltabb dolog, lévén, hogy egy megbélyegzett családból származtam, és ezért apámnak az volt a véleménye, hogy Kolozsvárra nem fognak felvenni az egyetemre a származásom miatt, viszont Bukarestben ez kevésbé érdekli az embereket, és nagyobb az esélye. Hát kétségtelen, hogy minden további nélkül, ugye annak idején az úgynevezett diploma de merittel mentem Bukarestbe, és hát a bukaresti politechnikára bejutottam, és nem bántam meg. Egy kiváló tanári gárdát találtam. Annak ellenére, hogy nem tudtam románul minimális, amit tudtam, amikor oda kerültem. Az első évvégén már évfolyam elsőként sikerült végeznem, és amikor a professzornak, aki fizikából vizsgáztam, azt mondtam, hogy elnézést kérek, de én nem tudok jól románul, és azt mondja, hogy fiam, én magát fizikából vizsgáztatom, és nem román nyelvből. És ez tényleg így volt.
De most egy olyan szakot végzett, amely érdekesnek tűnik így első látásra. Gépész mérnöki oklevelet szerzett, mégpedig jármű szakon. Az egyetem elvégzése után viszont Marosvásárhelyre került, és pályafutását a metallotechnikánál, a könnyűipari gépgyártó egykor szebb napokat megért vállalatnál kezdte. Na most a gépjárműtől a könnyűiparig elég nagy a távolság. És kifejezte egy interjúban, hogy le is nézte a körkötőgépeket, miután ön amúgy egy ilyen jeles diplomával rendelkezett.
Igen, hát ez némiképpen így van, de aztán később az ember megtanulja, hogy ezek nem különbségek. Tényleg járműszakos gépészmérnökként végeztem, de mindvégig, szóval már amiután kezdtem tudni értékelni azt, hogy mit csinálunk, az anyagtan érdekelt. Voltak éppen, ha megkérdezi ma valaki tőlem, hogy mi az én szakágam, akkor föltétlen az anyagtant mondom, és mindvégig azzal foglalkoztam, és ennek jelentős szerepe volt amiatt is, hogy a metallotechnikába kerültem. Ugyanis a metallotechnika, az akkori Encselmor, ugyebár, az egy az akkori viszonyok között egy igen modern üzem volt, és olyan gyártmányokkal foglalkozott, mint varrógépek, kötőgépek, amelyeket ugyan nagyon lenéztünk akkor, aztán milyen nagy filozófia, hogy egy tengely megy le, és fels egy tű mozog. Aztán utána megtanultam, hogy hát igenis, nagyon is komplikáltak ezek a textilgépek, sőt, utána azt is megtanultam, hogy egyetlen egy gépcsoport van úgy általában, amelyeknek mondjuk a bonyolultsági foka nagyobb, és ezek a fegyverek, hát azokat viszont utáltam egész életemben, de hát ez egy más tárgyszál. A finom mechanika, amiben az Angel Moore-t fejlesztették, rengeteg kihívást tartalmazott, és voltak éppen ott döntöttem el azt, hogy az anyagtannal foglalkozom, az anyagok tulajdonságaival és az anyagok tulajdonságainak a befolyásolásával. És aztán ez lett, ez már a doktorátusomat is ebbe a témakörbe csináltam, és ez lett a fő foglalkozási ágam.
Valamelyest, aki nem ismeri ennyire az ön életútját behatóan, az azt is mondhatja, hogy pályafutása kezdetén, mint ifjú kutatómérnök, valamelyest a szakmai tudása mellett a véletlen és a szerencse közrejátszása is megnyitotta önnek a felfele ívelő pályát. Mert hogy könnyűipari gépek ide, vagy könnyűipari gépek oda, azok a bizonyos tengelyek, amelyekről említést tett, azok koptak, és elég hamar elkoptak, ezért vetődött fel, hogy valamit kellene csinálni velük, és ezzel kapcsolatosan kapott ön külön megbízást.
Ez így van, és mondjuk botorság volna azt mondani, hogy a szerencse az ember életében nem játszik szerepet. Igenis nagy szerepet játszik. Szerintem kell az embernek az elhatározása, kell föltétlen a tudatos munkája, de ahhoz, hogy eredményeket érjen el, egy nagy adag szerencsés kell, és kell egy háttér, amelyet viszont a család tud biztosítani, és hát ezt a hátteret én megkaptam, úgyhogy mindvégig azt szoktam mondani, hogy minden elismerésnek, ami a falamat díszíti, vagy amelyet kaptam, hát fele az élettársamat illeti meg, mert az ő háttere volt az, amely lehetőséget adott, hogy igenis folytassam tudatosan a munkámat. És ma azt mondhatom, amit mondtam az újságcikknél is, hogy három dologban vagyok abszolút elkötelezett: az élettársamhoz való viszonyban, az erdélyi magyarságomban, és a tudomány iránti szenvedélyben.
Nem menjünk a dolgok elébe, mert erről még szót ejtünk, hogy minek kapcsán nyilatkozta Dr. Kolozsvári Zoltán ezeket. Beszéljünk konkrétan arról a megbízatásról. Miről is volt szó, és hogyan sikerült egy olyan eredményt elérni, amely aztán egy ismeretterjesztő cikk kapcsán világhírűvé változtatta az ön személyiségét?
Hát tulajdonképpen nem az változtatta világhírűvé, hanem az volt, ami engem befolyásolt, hogy igenis azt a vonalat folytassam. Tulajdonképpen ez megint szerencse kérdése is. Ugye egy olyan megbízatást kaptam, hogy a körkötőgépeknek a munkahengereit kezeljük, és az akkori vezérigazgatón véletlenül hallott a nitridálásról, és akkor azt mondta nekem, hogy hát azt kellene csinálni, mondom, az kemence kell, szerintem baj, akkor építsen egy kemencét. Hát ez volt az életem első nagy megbízatása, amit szerencsésen sikerült keresztülvinnem, és itt ismét a szerencse, hogy mivel a tömítések nem voltak olyan jók, mint ahogy kellett volna legyen, észrevettünk, hogy valami nem stimmel az elmélet és a gyakorlat között. Az elmélet szerint, ha oxigén van jelen a folyamatban, akkor nem lehet megfelelő réteget kialakítani, a gyakorlat pedig más mutatott, és ez volt az a bizonyos cikk, amely utána a pályámon elindított, de ehhez aztán sok évi munka kellett meg ahhoz, hogy tényleg az ember megtanuljon egy csomó mindent, rájöjjön egy csomó mindenre, és azt fejlessze odáig, hogy azt más is újnak tartsa.
Abban az időben, amikorról beszélünk, azért nem volt túl jó háttér tér az, hogy az ember külföldieket tartja kapcsolatot, mert hogy nehéz idők voltak. Az ön cikke kapcsán viszont Angliából keresték meg, és ezáltal vált nemzetközileg is népszerűvé. Ugyanakkor párhuzamosan egy kutatóintézetnek a létrehozásával bízták meg itt Marosvásárhelyen, amelynek Bukarestig jutott el a híre az eredmények alapján, és egy időben hetente kétszer is Bukarestbe kellett felutaznia. Na már most akkor ez hogy alakult ki? Nem voltak esetleg figyelmeztetések, hogy na-na, Kolozsvári Zoltán ne nagyon társalogja külföldiekkel, államtitkot ne árulj el, és egyáltalán hogyan nézték önt, mert említette azt, hogy megbélyegzett családból származik, odafent a fővárosban, azokban a nehéz időkben?
Ez egy roppant bonyolult kérdés, és úgy tekintem, hogy soha nem lehet ezt teljesen egyértelműen karakterizálni, ugyanis nagyon sok függött mindig az embertől. És olyan emberekkel találkoztam, akik félretettek, vagy legalábbis igyekeztek félretenni ilyen zsánerű meggondolásokat, és igyekeztek valóban segíteni. Egy embert mondjak, mert igazságtalan volnék, ha nem mondanám, az egykori első titkárunkat, Berest Vásárhelyen. Oké, nagyon sokat köszönhetek ahhoz, hogy külföldre tudtam menni például. Mert ő volt, aki nagyon sokat segített. Nagyon sokat segített az akkori könnyűipari miniszter, aki elkötelezett volt a tudományos kutatás mellett, és akitől voltak éppen, hát karácsonyi ajándéknak kaptuk a kutatóintézet építésének a lehetőségét. Kröcsön egy kiváló ember volt, és nagyon érdeklődött a tudomány iránt, sajnos egy autóbaleset érte, és tehát ilyen emberekkel csak találkozott az ember, és akkor ezek az emberek természetesen, hogy nagyon sokat segítettek abban, hogy tovább tudjunk menni, és hát ehhez viszont az is kell, hogy az ember felfogja azt is, hogy meddig mit szabad, mit nem, meddig hogy kell a játékszabályokat betartani, és hát megint azt kell mondjam, hogy megint a szerencsés közrejátszott. Mint mindig.
Említette a kutatóintézet létrehozását, azt, hogy Bukarestben is tevékenykedett, viszont azt is mindig kihangsúlyozta, hogy ez egy csapat munkának az eredménye. Tehát az elismerésekkel rendben van, de a csapat munkának az eredménye. Kik voltak a csapat tagjaik, mert hogy nagyon szerencsés helyzetbe került, hogy a munkatársait ön válogathatta ki.
Igen, hát egy ilyen zsánerű eredményeket elérni, az csak csapattal lehet, ez nem vitás. Az, hogy a csapatnak hát kell legyen egy vezetője, aki programot csinál, és így tovább, ezt tudjuk, de voltak éppen minden eredmény az egy csapat munkájának az eredménye. Olyan kiváló munkatársaim voltak, mint a sajnos a nemrégiben elhunyt Filip Emőd fizikus, Sándor László fizikus, Teszler Pál vegyészmérnök, Fülöp András vegyészmérnök, és így sorolhatnám tovább. Egy rendkívül jó képességű, a munkához feltétel nélkül odaálló csapat, és minden eredmény, amit elértünk, az tulajdonképpen ennek a csapat munkájának köszönhető.
Amellett, hogy konkrét műszaki kutatási eredmények is voltak, ön azért tudományos cikkeket is közzétett, és hát még a rendszerváltás előtt egy nagyon jeles nemzetközi társaságnak lett tagja, majd később elnöke is. Abban az időben, amire megint visszatérnék, hogyan lehetett ilyen nemzetközi társaság tagjaként részt venni az üléseken, és mennyire volt nehéz eltávozni az országból? Egyáltalán soha nem foglalkoztatta az a gondolat, hogy esetleg valahol kint maradjon nyugaton?
Hát akkor kezdem, talán először erre válaszoljak. Nem, voltak éppen nem foglalkozott, én nagyon erdélyi vagyok. És nagyon ragaszkodom mind a családi hagyományokhoz, mind pedig a környezetem hagyományaihoz, és bár számtalan lehetőségem lett volna kiváló munkahelyet Angliában, az Egyesült Államokban talán soha nem foglalkoztatott az, hogy elmenjek. Én úgy éreztem, hogy itt minden fenyő az én nyelvemen beszél, és hogy nekem itt kell maradnom, és itten kell csinálnom a dolgot, és itt érzem magamat otthonnak. Én nem tudok talaj nélkül mondjuk létezni, akkor sem tudtam, ma sem tudok, tehát számomra nagyon-nagyon fontos a hova tartozás kérdése. Voltak nehézségek azzal, hogy ki tudjak jutni, de itt is megint a szerencse is közel játszott. Egyrészt a helyiekben, mint említettem, az akkori első titkát Beres, akinek nagyon sokat köszönhetek, hogy el tudtam menni, meg a miniszterünknek. De ezen kívül én igyekeztem magamat mindig a lehető legtávolabb tartani mindenféle politikai vonatkozástól, és hát pontosan akkor figyelmeztetett gyakorlommal Beres, hogy beszéljen csak a szakmájáról is, egyébről ne, és akkor rendben lehetnek a dolgok. Na már most, hát ezt igyekeztem tényleg így is csinálni. Nehézségek így is voltak nyilván, de amelyet valószínűleg az eredményeinknek köszönhetően sikerült legyőznünk. Nagyon sok, mint egy 15 szabadalmunk van, amelyet bejegyeztünk, és ezek között bejegyeztük szabadalmakat külföldön, és tehát az Egyesült Államokban, Magyarországon, Németországban, tehát nem csak az országban, és ez egy nagyon jó hátteret biztosított. Azon kívül egy néhány találmányi szalonnak a nagy díját szereztük meg Bécsben, Genfben, Leipzigban, Moszkvában, amelyek szintén megint erősítették az itteni hátterünket. Mert ezeknek, mind a szabadalmaknak, mind az elismeréseknek az volt a legfontosabb hozadéka, hogy hát az államnak is érdeke volt, ugye, hogy ezt demonstrálni tudjuk, és épp ezért hát sok mindenbe békén hagytak, mondjuk úgy, amit persze hát mi is igyekeztünk befogni a szánkat, és csak arról beszélnünk, ami minket illetett.
1989-ig, mert hogy akkor nagy fordulat történt, nem csak az ország, hanem amúgy az ön életében is. Említettük a beszélgetés elején, hogy a Szebb Napokat megért Metalú Technika, az sajnos tudjuk, hogy milyen sorsra jutott. Ön viszont nem adta fel, hanem egy magán vállalkozást indított, amelynek tudomásom szerint mai napig is ügyvezető igazgatója. És amit nagyon érdekesnek találok, hogy volt bátorsága azokban a 90-es zavaros időkben egy ilyen vállalkozásba belevágni, és a sors megint azt bizonyította, hogy önnek volt igaza, és jelen pillanatban ott tartanak, hogy kizárólag külföldre dolgoznak, nem is olyan nagy létszámú csapattal. Tehát felfele ívelt a plazmatermnek a tevékenysége, és az eredményei mai napig.
Hála Istennek ez így van, és ez tényleg úgy volt, hogy a 90-es, az első lelkesedés után, amikor rájöttünk, hogy itt baj van, és a Bukaresti Intézet, amelyhez tartoztunk, már nem tudta fizetéseinket adni, és akkor két lehetőség volt. Vagy hagyjuk, hogy elmosson minket is a víz, úgy, ahogy sok minden mást is lesz, ami lesz, vagy pedig vállaljuk azt a rizikót, hogy megpróbálunk saját lábunkra állni, és munkatársaimmal együtt, hát akkor 200-an voltunk a kutatóintézetben, mint egy 80-an úgy határoztunk, hogy megpróbálunk saját lábunkra állni, és azzal a kevés pénzzel, amit össze tudtunk adni, megalakítottuk a plazmatermet, és hát utána megint a szerencse az sok mindenben szerepet játszott, és természetesen változott a csapat, mert ez normális, hogy az idő telt, sajnos nem fiatalodtunk, ugye, bár a csapat változott, de a csapatnak a filozófiája viszont nem sokat változott, és az alapfilozófia az az volt, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes, és ha belép az épületbe, ezt látja felírva is az épület falán, és a másik pedig, hogy lehetetlen nincs, csak kellőképpen kell hozzáállni, és kellőképpen kell harcolni azért, hogy megvalósítsuk az álmainkat. Na most aztán persze ismét a szerencsés kell természetesen hozzá. De szerencse volt az, hogy egy olyan amerikai partnert találtunk még kezdetben, aki nagyon nagy segítségünkre volt, és akivel ma is igen-igen jó a kapcsolat. Most már ők a többségi tulajdonosok, viszont tökéletes harmóniában dolgozunk. És a csapatnak a hozzáállása az, hogy lassanként oda tudtunk jutni, hogy mintegy 21 precíziós öntőde volt az országban 90 előtt, és az egyedüli, amely üzemel, az a miénk. És fejlődött, és egyfolytában fejlődik.
Ez annál is inkább meglepő, hogy ilyen sikereket tudnak elkönyvelni, mert állandóan azt hallja az ember, aki napi híreket figyeli, hogy ugyebár a külföldi befektetőkkel milyen nehéz őket ide csalogatni. Gondolom, hogy a 90-es években még nehezebb volt ilyen tekintetben partnerekre találni, tehát amúgy ez megint egy sikertörténet. Viszont, hogyha az ember hozzáfog egy ilyen nagyméretű vállalkozáshoz, akkor technológia is kell, és megfelelő gyártási vonal. Ezt hogyan sikerül kialakítani?
Hát a technológiát azt tulajdonképpen mi fejlesztettük még a kutatóintézeti múltunkba, tehát megvolt a technológiai háttér. És ezért mertünk egyáltalán belevágni abba, hogy egy önálló vállalatot alapítsunk. Az anyagi hátterünk az természetesen az jóformán nulla volt, mert talán sokat mond az, hogy 5000 dollárt adtunk össze alaptőkének, amikor megalapítottuk a céget, amiből én adtam 1500 dollárt kölcsönből természetesen, egy baráti kölcsönből, és a többiek ki amennyit tudott, 25 dollárt, 50 dollárt ki amennyit tudott. Szóval kezdetben béreltük az épületeket és a berendezéseket, mindent. Szerencsére meg kell mondanom, hogy a bukaresti kollégák ilyen szempontból nagyon szépen segítettek, és megadták ezt a lehetőséget. És akkor lassanként a külföldi kollégák, akikkel már azelőtt tudományos téren dolgoztunk, maximálisan segítségünkre voltak azzal, hogy bevettek különböző európai finanszírozású projektekbe, úgyhogy 98-ig sikerült elég pénzt csinálnunk ahhoz, hogy egy bankkölcsön tudjunk felvenni, és megvegyük az egész mindenséget. Épületestől, gépestől, mindent. És akkor itt jött be tulajdonképpen az amerikai partner, amikor egy alkalom itt járva vásárhelyen megkérdezte, hogy milyen kamattal fizeted a kölcsön, és mondtam, 63%-os volt akkor a kamat, ugye. Persze hát az infláció mindez így önmagában nem sokat mond, és akkor azt mondta, hogy lehetsz akármilyen ügyes, azt nem tudod így visszafizetni. Na mennyi pénzt vettél fel? Mondom, 250.000 dollárt. Azt mondja, hogy adok neked 250.000 dollárt, amit visszafizetsz az amerikai banki feltételek mellett, időben, és ez volt a... Mondom sem kell, hogy megint mentalitás kérdése, ez az öreg úr egy kiváló mentalitású ember volt, aki a következő héten elküldte a 250.000 dollárt, és utána egy évig győzködtem, hogy csináljunk papírt a 250.000 dollárra, azt mondja, hogy nekem elég a te szabad, mondom, de ha engem elüt a villamos, akkor mi lesz? Na aztán megcsináltuk persze a papírokat, mindent előírás szerint, és onnan is fokozatosan hát együtt fejlesztettünk, és viszont mindaz, az ők részükről a legnagyobb segítség az volt, kisebbségi részvényesként léptek be, és az első pillanattól kezdve nem adtunk osztalékot, hanem minden pénzt visszaforgattunk beruházásokba, és mind a mai napig ezt tesszük. Aztán később szintén beruházások miatt többségi részvényesek lettek 2005-től, de a vonal és az együttműködés az ugyanaz maradt.
Íme egy pozitív példa, mert mondom, a napi hírekben az van most, aztán pláne ezekkel az új adóügyi intézkedésekkel, hogy hát a külföldi befektető az osztalék alapján mindent elvisz az országból, egy centet nem hagy. Van ilyen példa is.
Van, de ez nem egy tipikus példa, nyugodtan mondhatom önnek, sajnálatosan nem egy tipikus példa, mert ma egy olyan világban élünk, ahol az egyedüli értékmérő a pénz, amelyet én sosem tudtam elfogadni különben. Az értékek skálája az nagyon széles. Természetesen pénzre szükségünk van, mert nem tudnám kifizetni a számláimat, vagy nem tudnék miből egy normális ellátást biztosítani, akkor az nagyon nehéz lenne. De nem a pénz hajt, és sohasem a pénz hajtott. Sőt, talán sokan, akik ismernek, azt mondják, hogy már egészen kóros mondjuk azt, hogy mennyire nem az hajtott sohasem. Hát mindegyikünknek megvannak az álmai, megvannak az ideáljai, és meg kell próbálnunk azokért harcolni, és meg kell próbálnunk azt szerint élni, amennyire lehet legalább, amennyire hagyják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kolozsvári Zoltán, hát amellett, hogy a vállalkozás ilyen szépen ívelt felfele, és a tevékenység bővült, és mai napig is gyümölcsözően zajlik, amellett az is elismerések gyűjtése is elkezdődött, olyannyira, hogy a Nemzetközi Hőkezelési Társaságnak elnöke volt hosszú időn keresztül, mai napig is vezetőségi tagja, és elismerésben részesült, kitüntetésben Egyesült Államoktól, Ausztrálián keresztül, Nagy-Britannia, egész Nyugat-Európa. Na már most egy marosvásárhelyi ember, az hogy tudja elérni azt, hogy ilyen nemzetközi elismerési háttere legyen pályafutásának?
Hittel, bizalommal, sok munkával és némi szerencsével. Én ilyen szempontból nagyon sokat köszönhetek az angol kollégáknak, akik első pillanattól mondjuk úgy gondolták, hogy az a munka, amelyet igyekszem csinálni, az hasznos és jó irányú. És hát az ők javaslatukra lettem a Nemzetközi Szövetségnek is az elnöke. 1995-ben Teheránban megválasztottak szövetség elnökének, és utána az előírásos elnökő periódusom lejárt, utána az öttagú végrehajtó bizottságnak tagja maradtam, mint egy 20 évig, egész 2016-ig, amikor én mondtam le különböző meggondolásokból, és tulajdonképpen az elismerésekkel az a helyzet, megint ugyancsak azt mondhatom, hogy három dolog kell hozzá: töretlen elhatározás, egy csapat munkája és egy kis szerencse. És hogy ez a három, nyugodtan azt mondhatom, hogy mindvégig összeállt, és hát aztán, ahogy általában véve a kitüntetéseket a hadseregnél és a tábornokok kapják, annak ellenére, hogy a katonák nélkül semmire sem mennének, hát ez nagyjából az így van a tudományban is. Úgyhogy az elismeréseket a csapatunk is kapta, de kaptam én személyesen, és hát nagyon sokféle elismerést, mert ha a szobámba ugye bejön, hát mint egy 35-40 féle különböző diploma és elismerés van a falakon, amelyek azt bizonyítják, hogy talán nem volt helytelen az a vonal, amelyet megpróbáltam követni. És ez nem a gyári munkáért van. Ez kimondottan a tudományos munkáért volt mindez, és azokért a tudományos eredményekért, amelyeket a csapatunk fel tudott mutatni.
Mindenképpen dicséretre méltó, és hát következett a szakmai tevékenység, illetve a tudományos munka mellett az egyetemi oktatói pálya, és hát belevágta a fejszét a közigazgatásba is elég hosszú időn keresztül, olyaddig, hogy frakcióvezető is volt a városi tanácsban az LMDSZ frakción belül. Nos, hogyan lehet ennyi mindent csinálni egyszerre, mikor a nap csak 24 órából áll, így is, úgy is?
Hát megint csak azt mondhatom, elsősorban a kitartása és elhatározása és kemény munkával. Én politikus sosem akartam lenni, akkor sem, amikor ugye nagyon érdekes lehetőségek nyíltak meg, és hála Istennek élettársam egyértelműen igyekezett távol tartani a politikától. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a közügyektől távol tartsuk magunkat. Hát egyike voltam ugye az RMDS alapító tagjainak, akik 89 karácsonyán megalakítottuk ezt a Markó Béláékas minden, és mindvégig igyekeztem ezekhez az elvekhez hűséges maradni, és hát a közigazgatásban is besegíteni, amennyire lehet, de sohasem akartam polgármester jelöltként indulni, vagy szenátornak, vagy egyáltalában a politikai élet az tőlem távol volt, és a helyi tanácsban is igyekeztem tulajdonképpen a gazdasági kérdésekre tenni a hangsúlyt, és egy normális atmoszférának a kialakítására. És hát ezt csináltam tulajdonképpen 22 éven keresztül.
Nem kicsi idő. Arról is szót ejtettünk itt a beszélgetés elején, hogy ugyebár a középiskola elvégzése után anélkül, hogy románul tudott volna, Bukarestbe ment egyetemre, ezek szerint akkor több nyelvet nem ismert annak idején. Jelen pillanatban viszont egészen másképp áll a helyzet, és tudományos konferenciákon, tudományos társaságnak keretében tartott előadásokon azért a nyelvismeret is előnyt jelent. Hogy sikerült hét nyelvet megtanulni?
Nem is előnyt jelent, hanem alapvetően fontos. Ez így van, tehát itt most megint azt kell mondani, megint a szerencse is, mert az embernek mondjuk az Úristen megáldott egy jó nyelvérzékkel, tehát könnyen tanultam a nyelveket. Soha életemben nem tanultam például németül rendszeresen, de teljesen folyékonyan beszélek németül. A nyelvtannal vannak ugye némi problémák, de ez általában beszéd közben nem jelent gondot. A többit azokat tanultam, leginkább, legtudatosabban persze az angolt tanultam, és hát ma azt mondhatom, hogy könnyebb tudományos előadást tartom angol nyelven, mint akár saját anyanyelvemen. De ez a nyelv sajátossága miatt van. Az angol kifejezésmód miatt, az egész a nyelvnek a kompakt volt miatt. Tehát a nyelvtanulás az első pillanattól fogva mindvégig fontos volt számomra. Otthonról is ez volt a beállítás különben. És aztán ugye az iskolában franciául tanultunk, a román nyelvet azt természetesen Bukarestben hát lehető leggyorsabban megtanultam, úgyhogy az év végére nem volt problémám a román nyelvvel már, és aztán utána hazakerülve, hála Istennek, meg akartam tanulni angolul, és hát ez két dolgot jelentett, egy tényleg megtanultam angolul, és jól, de kaptam egy olyan élettársat, akinél jobbat nem tudok elképzelni sem.
Ha már elérkeztünk ehhez a gondolatához, és többszörösen hangsúlyozta a partnere, illetve a magyarsága, és az erdélyiségének az alapvető voltát, akkor a 2018-as esztendő elismeréseire is térjünk ki. Ezek nem, mit tudom én, milyen nagy nemzetközi elismerések, de önnek a lelkében nagyon mély nyomot hagytak. Novemberben az Erdélyi Múzeum Egyesület Műszaki és Tudományos Egyesülete részesítette elismerésben, és december közepén a Magyar Országgyűlés termében vette át a Gábor Dénes díjat, ami külön megtiszteltetés volt az ön számára nyilatkozata szerint, mert hogy egy Nobel-díjas tudós nevével fémjelzett díj az maximális elismerést jelentett az ön számára, és nagy megtiszteltetést. Ezen az utóbbi rendezvényen pedig sajnálatos módon a 93 éves amerikai partner nem vehetett részt, de a fia ott volt. Természetesen, hogy párja társaságában a Magyarországgyűlés padjaiban. Mit jelentette két legutóbbi díj az ön számára?
Hát rendkívül nagy hatása volt rám, amikor megítélték nekem a Gábor Dénes díjat. Tulajdonképpen nem is onnan kezdődött, tulajdonképpen amikor tudósítottak, és kérték, hogy az adatokat küldjen fel, hogy javasoltak a Gábor Dénes díjra, az már egy rendkívül jelentős lépés volt, és úgy gondoltam, hogy ha nem is kapom meg, akkor is az, hogy érdemesnek tartottak a Magyar Tudományos Akadémián a kollégák arra, hogy javasolják egy ilyen díjra, ez már önmagában egy határtalan elismerés. És amikor a Novofer Alapítvány elnöke, akadémikus felhívott telefonon közvetlen a döntés után, hogy én akarok az első lenni, ez Gyulai József, aki gratuláljon neked az elismerésre, mert megkaptad, te kaptad a Gábor Dénes díjat. Hát nehéz leírni mondjuk a meghatottságomat és az örömömet. Utána, amikor magát az elismerést átadták Budapesten az Országház felsőházi termében, ami egy csodálatos ceremónia, az egy életre egy emlék marad nyilván, mert olyan körülmények között adták át ezt a díjat, amely annak az értékét mondjam úgy sokszorosára növelte. És természetesen egyben ugye azt jelentette, hogy az az út, amelyet folytatni próbáltam, az talán helyes, és hogy folytatnom kell. Folytatnom kell mindaddig, ameddig az Úristen erőt ad hozzá, egészséget, és sohasem szabad feladni az embernek. Számomra ez a leglényegesebb tanulság belőle, sohasem szabad feladni álmainkat és küzdelmeinket.
Valamelyest a hobbija is gondolom, hogy segít ebben, mert hogy dr. Kolozsvári Zoltán egy mini botanikus kertet is fenntart, és amikor a heti munka fáradalmai összegyűlnek, akkor kertészkedéssel, a növények szeretetével vezeti le a fáradtságot. Mikor sikerült összeszedni ezt a növénygyűjteményt? Mert tudomásom szerint ebben egzotikus palánták is vannak, meg növények. Nálunk ez nem igazán jellemző, ilyen hideg vidéken.
Hát ez így van. Maga a valószínűleg az érdeklődés az gyerekkoromtól származik, és szintén apámnak a hátterével, aki nagyon szerette, hogy a kert az rendben legyen és szép legyen, és minket gyerekeket is rávett, hogy segítsünk benne, tehát valószínűleg onnan hozódik. Aztán utána nagyon sok minden járult hozzá. Én imádom a természetet, mindig is szerettem, és sokat jártunk a természetbe, és fokozatosan nagyon sok nagy botanikus kertet láttam, és ezt felkeltette az érdeklődésemet, azon túl, hogy megnézem, hogy csináljam is, hogy tanuljak is ebből, hogy foglalkozzam vele. És hát ugye a körülmények olyanok voltak, hogy rendelkezésemre állt az a kert, amely hát utána úgy igyekeztünk kiépíteni, hogy hát egy ilyen mini botanikus kertszerűség legyen. Aztán nagyon sok munka van, és hát amikor a házunkat építettük, akkor köréje üvegházat építettem, és téli kertet, és talán az még fontosabb volt szinte, mint a ház. És hát aztán ma ez úgy van, hogy 5 világrészről hordtam haza különböző növényeket, és amelyeknek igyekeztem megteremteni a körülményeket, hogy élni tudjanak, és ami határtalan feszültségcsökkentést, határtalan örömet jelent mindkettőnknek, és nekem pedig egy olyan állandó mondjuk szakmán kívüli elfoglaltságot, de amihez szintén állandóan tanulni kell, amely a lehető legpozitívabb kikapcsolódást biztosítja.
De meddig, tisztelt Kolozsvári Zoltán, mert örömönre ránézni, amellett, hogy szívből gratulálok az elért eredményekért, mert itt a 8x fölött életkorban továbbra is aktív, és ilyen konkrét tervei vannak, tehát jó egészséget és kitartást kívánunk hozzá. Milyen konkrétumok vannak 2019-re?
Hát nagyon szépen köszönöm. Csak azt tudom ismételni, amit már mondtam, hogy a legfontosabb, hogy mi ne adjuk fel sohasem. Ne adjuk fel álmainkat, ne adjuk fel vágyainkat, ne adjuk fel azt, hogy hajlandók vagyunk harcolni, megküzdeni azért, hogy az álmaink és a vágyaink valóságra válassanak. Aztán, hogy ehhez csak reménykedhetünk abban, hogy az Úristen is megadja azt a segítséget, ami szükséges, és egészségesek maradunk, ugye akárhogy is, ugye ő mondta, 80 éven túl tudja, hogy minden nap ajándék, de azt is tudnia kell, hogy ezzel az ajándékkal élni is kell, és ezt az ajándékot mindvégig kell gyümölcsöztetni is. És ez a mondjuk az egész alapfilozófiám. Ameddig bírom csinálni, addig csinálom, mind a munkahelyemen, mind a kertembe, és csináljuk, mert ez egy határtalan örömérzést ad állandóan.
Jó egészséget kívánok hozzá elsősorban, és még egyszer szívből gratulálok az öntevékenységéhez, kitartást kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, mert óriási megtiszteltetés volt önnel beszélgetni.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm az elismeréseit is, nagyon jól esik. Köszönöm, hogy ismét itt lehettem.
Tisztelt hölgyeim és uraim, eddig tartott a mai napra kész műsor külön kiadása, mert ma nem közéletről és politikai aktualitásokról, hanem egy nagy személyiségnek az életpályájáról, annak állomásairól beszélgettünk. Mint hallhatták, vendégünk a stúdióban dr. Kolozsvári Zoltán, mérnök, címzetes egyetemi tanár, kutató volt.